aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az írva van a zsidókhoz írott levélben a 12. rész 18. versétől a fejezet végéig. Nyitott szívvel helyünket elfoglalva, figyeljünk Isten igéjére. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot. Még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt. Félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a Földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülnünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a Földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri. Még egyszer megrendítem nem csak a Földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz. Áldja meg Isten az ő igéjének meghallgatását, a mi szívünk befogadását, imádkozunk testvérek. Szerető mennyei édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztus által, hálaadással, imádattal a szívünkben állunk meg előtted, megköszöntve neked sokféle módon kimutatott segítségedet, irgalmasságodat, amit az elmúlt időben is olyan sokszor, olyan áldott módon tapasztalhattunk. Áldott így, Urunk Istenünk, hogy lelkünk táplálásáról is gondot viselsz. Nem engeded, hogy az általad teremtett új ember éhezzék, adod a te igédet, hatalmasan és dicsőségesen kijelented magadat nékünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy van szabad hozzá. Köszönjük, hogy a kegyelmi idő még tart. Istenünk, az a mi szívünk vágya, hogy megértve a te igédet, adj hozzá erőt, hogy azt teljesíteni is tudjuk. Hiszen hatalmas a te szabad. Csodálatos, hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, és az igazságban való nevelése, hogy tökéletes, minden jóra felkészített legyen az Isten embere. Istenünk, benned bízunk, a legtöbbet kérjük, légy itt mi velünk, áld meg a mi jelenlétünket. Kérünk az Úr Jézus Krisztus nevében, hallgass meg minket. Amen. Istenek igéjének alapján bizonyságot teszek a testvérek között. Írva van János apostol első levele második részének a 28. versében. Maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenítsen minket eljövetelekor. Kedves testvéreim, nem szükséges azt bizonyítani, hogy az életünk véges, A láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. Már Ézsaiás proféta is arról szól, hogy új eget és új földet várunk. Bizony, új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakozik. A hívő ember felkészül és várja az ő urát. Pál apostol így fejezi ki ezt a vágyát, hogy kívánok elköltözni Krisztussal lenni, mert a sokkal jobb mindennél. Az Úrral való találkozás elkerülhetetlen. Ez a hívő vágya. De nem mindegy, hogy milyen módon kerülünk a mi Úrunk szemei elé. Erre figyelmeztet az apostol, hogy maradjatok meg ő benne. Hogy amikor megjelenik, akkor bizalmunk legyen iránta, és ne szégyenítsen meg bennünket, amikor ő eljön. Sok hitetlenségben menekülő ember azért választja ezt a magatartást, hogy Istentől távol tartsa magát, ne higgyen benne, mert fél a számon kérdéstől. Fél, hogy meg kell jelenni Isten ítélőszéke előtt, és ott lélegre tétetik az ember élete, cselekedete. A hívő ember nem retteg. A hívő ember várja az ő urát. Az ítélettel kapcsolatban a Bibliát olvassuk, az Új Szövetséget, akkor kétféle ítélő helyről olvashatunk. Az egyik az, amikor Krisztus ítélő széke, jutalom kiosztó széke előtt jelenik meg a hívő. Itt a hívőkre vonatkozik ez az ítélet. Majd pedig a Jelenések könyve 20. részében nagy fehér királyi trónusról olvashatunk, ahol megjelennek azok, akik bár kicsinyek vagy nagyok elhunytak, de nem fogadták el az Urat. Akik Isten ellenségei voltak, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe, azok ítéletre, kárhozatra, ezzel a képpel élve tüzes tóba végzik az ilyen életet. Istentől távol, Isten ítélete, kárhoztatása alatt élik tovább az életüket. Nincs teljes megsemmisülés. A halála nincs mindennek vége. Nem mindegy tehát, hogy hogyan töltjük az örökké valóságot. De itt most figyelmüket, mint hívőket, hívőknek figyelmét az Úr arra a számonkérésre irányítja, amikor majd Krisztus ítélőszéke, jutalom kiosztó széke előtt kell megjelentünk. A menny legfőbb vonzereje az Úr Jézus Krisztus. És a legnagyobb csoda az, hogy mi hívők, akik bízunk benne, ott lehetünk majd ő vele. Hogy beteljesüljön a mi Urunk vágya, amit főpapi imájában kér az Atyától, hogy akarom, hogy ahol én vagyok, ők is ott legyenek és lássák az én dicsőségemet. Van túlvilági élet, van megjelenés a mindenható Isten színe előtt, ezt már Jób is tudta. Az a Jób, aki a pátriarkán korában élt, csodálatos módon fejezi ki ezt a reménységét a 19. részben, annak egyik versében. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll az én porom fölött. Miután ez a bőröm lefoszlik, testemben látom meg az Istent. Saját magam látom meg őt, tulajdon szemeim látják meg, nem más. Ugye milyen csodálatos bizonyságtétel ez az ősi korból. De az üdvözítő, ami Urunk is megígérte a boldog mondások egyikében azt az örvendetes jövőt, hogy akiknek a szívük tiszta, azok meglátják az Istent. János az ő első levelének egyik versében azt írja, hogy mi hasonlóvá leszünk az Úr Jézushoz. És olyannak fogjuk őt meglátni, amilyen ő valójában. Tehát ilyen boldog reménység, ilyen csodálatos jövő tárul ki a hívő szemei előtt. Tudom azt, hogy aki valóban igazán hívő és megtért ember, az nem azért hűséges, nem azért éli a maga kegyes, Istennek tetsző, vagy annak tesszeni akaró életét, hogy jutalmat kapjon. Mi azért tartóztatjuk meg magunkat a világi kívánságoktól, és azért nem élünk istentelenül, azért választottuk a mértékletes, az igaz, az Istennek tetsző életet, mert hálásak vagyunk a megváltásért, a mi Urunk áldozatáért. De mégis felhatalmaz az ige bennünket arra, hogy efelől is gondolkodjunk, hogy a menny a jutalmazás helye is lesz. A jutalmakat maga a megváltó fogja kiosztani, ő minden nagyon pontosan, gondosan és tökéletesen fog ebben a tekintetben elvégezni. Ez az esemény tehát ott Krisztus ítélőszéke, jutalomkiosztó széke előtt fog történni. Ez, mint egy előképe volt ennek az eseménynek az akkori időkből, ugye Pál apostol is nagyon gyakran használja a verseny példáját, vagy a harcosnak a küzdelmét arra nézve, hogy a keresztény életet ehhez hasonlítsa. A győztes, mint ott az ókorban, a versenybíróktól, hogyha elnyerte a küzdelemben az első helyet, akkor jutalmat kapott, koszorút kapott. Ami Urunk is győzelmi koszorút ad annak, aki hűségesen végigfutotta a versenypályát, a hit versenypályáját, és ott győztes maradt, mindvégig hű maradt. Ott a fölött döntenek majd, hogy a hívő milyen mértékben élt Istennek földi életében. Ott már Krisztus előtt nem arról fognak dönteni, nem az a kérdés, hogy a hívő üdvözül-e, vagy pedig elkárhozik. Ez már itt ezen a földön eldőlt. Ha hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, ha szánkkal Úrnak valljuk őt, akkor üdvösséget kaptunk kegyelemből, hitáltal. A hívőnek bűneit Isten már a Golgota keresztjén megítélte, és ő nem követeli meg a hívőtől kétszer ugyanazt, nem sújt bennünket bűneinkért, amit megbántunk és elhagytunk, mert azt az Úr Jézus Krisztus magára vette, és elszenvedte a Golgotát. Ott a bírói szék előtt fény terül majd, minden egyes hívő életére és szolgálatára nem lehet semmit eltitkolni, nem lehet félremagyarázni, nem lehet feleslegesen mentegetőzni, mert ott, ami Urunk a valóságnak megfelelően ítéli meg a mi életünket. És nem mindegy, hogy keresztényi életünk milyen tartalommal bír, mert ott bizony megítéltetünk. Mindaz, ami Isten dicsőségére végeztünk, azt megjutalmazza az Úr. Ezt a képet használja rá, vagy hasonlatot, hogy az, ami arany, ezüst és drágakő, az megmarad. De ami fa, szén, a pozdorja, az megég, az értéktelen. Ami nem az Úr dicsőségére történt a mi életünkben, az értéktelen dolog. Az a próba tüzében megég. Most nézzük meg, testvéreim, hogy akik majd ott állnak, remélem, hogy mindannyian ott teszünk, és nem kárhoztatás ér bennünket, nem elmarasztalás, nem szégyen, hanem jutalom. Mi az, ami számít a jutalmazásnál? Mi az, ami értékes az Úr előtt? Mi szerint fog ítélkezni fölöttünk a mi Úrunk? Nézzük meg! Urunk a hűséget többre becsüli, mint az eredményt. Testvéreim, A talentumok példázatát nagyon jól ismerjük. Sokszor hallottunk már róla, vagy olvastuk a Bibliában. A távolba menő úr kiadja szolgáinak a talentumokat. Van, akinek egyet ad, van, akinek kettőt, van, akinek ötöt. És fokozhatnánk tovább. Amikor megjön, akkor jön a számonkérés ideje. Aki kettőt kapott, az megduplázta. Aki ötöt kapott, szintén, és tidet tudott felmutatni. Aki egyet kapott, az elásta, és vette ura ítéletét. De milyen csodálatos, hogy mind a kettő, mind az öt ugyanazt a dicséretet kapja. Jól vagyon, jó és hű szolgálva, kevesen voltál hű, sokra bízak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Tehát nem az számít, hogy valaki milyen nagy kegyelmi ajándékot kapott, milyen sokat kapott, vagy milyen nagyszerű képességei vannak, hanem az számít, hogy amit kapott, legyen az bármilyen kevés, azt az Úr dicsőségére használta-e vagy sem. Nem lehetünk mindig, vagy mindenki nem lehet sikeres, de hűséges viszont mindenki lehet. És nem is a szolgálatnak a jellege számít, hanem az a lelkület, amivel végezzük az Úrnak való szolgálatot, vagy a testvérek felé irányuló szolgálatot. Mindent az Úrért kell tennünk, és semmit sem azért, hogy tetszünk az embereknek, hogy az emberek csodálatát váltsuk ki. Az Úr azokat a szolgálatokat nem értékeli, semmibe veszi, amit ellenszolgálhatás fejében teszünk, amiért várunk valamit, az nem értékesül előtte. De milyen csodálatos, hogy sokszor, ami gyarlóságunkra tekintettel, még a puszta kívánság is elismerést nyer az Úrtól. Salamon visszaemlékedik, ugye apjának a igyekezetére, Dávidéra. Az ő terve az volt Dávidnak, ugye ez fogant meg az ő szívébe, ez a vágya volt, hogy templomot építsen az Úr dicsőségére. Szerződéseket kötött, anyagokat szerzett be hozzá, de az Úr nem engedte, hogy ő építse meg ezt a templomot. A templomot az ő fia, Salamon építette föl. De mégis Isten dicséri Dávidot azért, hogy a templom építésének vágya feltámadt a szívébe. Nem vitelezte ki, de az Úr mégis dicséri a jó szándékot, az akaratot, az iránta való tiszteletet. És a jutalmazásnál a mennyiség sem számít, hanem az számít, hogy milyen a minőség. Nagyon jól ismerjük a szegény asszony két filléréről szóló, ugye, Krisztusi intelem ez. Ugye azok, akik két farokkal szórták a templom persejébe a pénzt, az elüstöt, az nem ért annyit, mint ennek a szegény asszonynak a két fillérje, aki szegénységéből szinte mindenét odaadta ezzel a két fillérre. A két fillér értéktelen, szinte jelentéktelen összeg volt. Azokéhoz képest, akik a fölöslegükből adta. És mégis ez számított, ez volt az értékes az Úr szemében. És azt nem számít, hogy mi hogyan ítéljük meg magunkat, vagy a szolgálatunkat, hanem az, hogy az Úr hogyan ítéli, hogyan látja azt. A Jelenések könyvében az egyik gyülekezet, Laodicea, nagyon sokra tartotta magát. El volt telve önmagától, csodálta önmagát. Meggazdagodta, mindenem megvan, semmire sincs szükségem. És az Úr mit mond róla? Te vagy a nyomorult, a vak, a szegény. Védj tőlem, tűzben megpróbált aranyat. Szemgyógyító írt, hogy láss, hogy a valóságot lásd, amilyen vagy valójában. Magát sokra értékelte, de büszkeségében nem látta, hogy az Úr szemében értéktelen mindaz, amivel ő dicsekszik, amit fel tud mutatni. És azt nem számít, hogy a többiek mit látnak, hanem az számít, amit az Isten lát, amit az Isten tud, ami ő előtte értékes. Az Úr Jézus több esetben fedi a farizeusokat, írástudókat. Képmutató voltuk miatt. Máté Evangélium a 6. részében ugye beszél az adakozásról, az imádkozásról és a bőjtről. Voltak, akik úgy adakoztak, hogy maguk előtt kültöltettek, hogy az emberek tudják, hogy milyen áldozatkészek, milyen nagy lejtőek. Vagy úgy imádkoztak feltűnő helyen, hogy mindenki lássa az ő kegyességüket, vallásosságukat. Vagy úgy bőjtöltek habuszürke arccal, hogy mindenki lássa őket, és csodálják, dicsérjék az ő vallásosságukat. Erre mondja az Úr, hogy ők már elnyerték itt az emberektől jutalmukat. Ne várjanak semmit Istentől. Arra törekedtek, hogy az emberek csodálatát kiváltsák. Hát ezt megkapták, de többet semmit. És az is igaz, hogy mindaz, amit az Úr gyermekeiért teszünk, azt ő érette magáért tessük. És itt testvéreim, határtalan lehetősége, bősége van a jó cselekedeteknek, az irgalmasságnak. Az Úr Jézus maga mondja, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, belídelen voltam és felruháztatok, börtönben voltam, meglátogattatok. Amit az övéért teszünk, az nem felejtődik el. Az efézusi gyülekezethez írva Pál apostol is erre emlékezik. Ha valaki valami jót tesz, az visszakapja az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabad. Semmi sem jelentéktelen, amit az Úrért, az ő dicsőségére tesz a hívő. És ez igaz, akár a kegyességi, a világi dolgokra nézve is, lehet a világi dolgokat, a legegyszerűbbet is úgy végezni, hogy azt az Úr dicsőségére tesszük, még a rabszolgamunkát is. Teljesen mindegy, hogy valakinek milyen a társadalmi rangja, beosztása, elismertsége, nem számít. Egy valami nagyon fontos. Minden szolgától, már pedig szolgák vagyunk mindannyian. Szolgától egyetlen egy dolog kéretik számon, a hűség. Ez a legértékesebb tulajdonság. A hűség és a kitartás. Tehát beszéltünk arról, hogy ha az Úr színe előtt jelenünk meg, és bizalmunk van ő iránta, várjuk őt, és nem ér bennünket megszégyenülés, hanem, mint ahogy mondja az Úr, ahogyan olvashatunk róla, többször is az Új Szövetségben koronákat, koszorúkat ígér a hűségeseknek, tehát boldogan tekinthetünk az elé, hogy találkozunk az Úrral. Krisztus ítélő, jutalomkiosztó széke előtt kapott jutalmakat, ugye a Szentírás koronának vagy koszorúnak nevezi. A korona a királyi méltóságnak, uralomnak a szimbóluma volt. Az Ószövetségben jelentez tiszteletet, méltóságot, elismerést, ennek volt a szimbóluma. A példabeszédek könyvében a derék, becsületes, hűséges, tisztességes asszonyt férje koronájának nevezi a Szentírás. Az Új Szövetségben a korona általában ugye úgy van említve, hogy koszor, győzelmi koszor. Ez volt az, ami ösztönözte a versenyzőket a versenypályán azért, hogy győztesek legyenek. Hogy sok mindenről lemondjanak, vállalják a fáradtságot azért, hogy elnyerjék ezt a győzelmi koszorút, ezt a csodálatos díjat. Mert ez megbecsüléssel, kiváltságokkal járt abban a városban, aminek a szülöttei voltak, akkor éltek, hogyha győztesek voltak. Akár az olimpiai versenyjátékokon, vagy pedig ugye más ilyen rangos versenyeken nagy-nagy tisztességgel és megbecsüléssel járt az, ha valaki győzni tudott, és hazavihette ezt a győzelmi koszorút. Az e világon kapott győzelmi koszorúk
elavulnak.
Tönkre mennek idővel. De az a koszorú, amit az Úr ígér, az örök. Az nem hervad el. Az mindvégig megmarad. Nézzük meg, testvéreim, az Új Szövetséget vizsgálva, mert több helyen is említi ezeket a koszorúkat a Szentírás, hogy mi az, miért kapnak, ugye, hívők elismerést, koszorút. A Tesszalonikai gyülekezethez írva Pál apostol megemlékezik arról, hogy a tesszalonikai hívők előtte bálványimádók voltak, belemerülve az istentelenségbe, a bálványimádással járó mindenféle ugye, hitetlenséggel együtt járó züllöttségbe, parázmaságba, de ebből megtértek. Megtértek az egyedül igaz Istenhez, hogy neki szolgáljanak, és várják az ő fiát az égből. Pál apostol visszaemlékezve az ő életükre, szolgálatukra, hűségükre, igyekezetükre, fölteszi a kérdést, ami egyben a felelet is. Kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koszorúja, avagy nem azok lesztek-e ti, ami Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor. Pál apostol és szolgatásainak örömét jelenti, az örömnek, a dicsőségnek a koszorúját, a reménységnek a koszorúját, amikor majd ott az Úr előtt találkozni fog a hűségesekkel, azokkal a testvérekkel, akik az ő szolgálatuk nyomán elfogadták az evangéliumot, hívőkké lettek és megmenekültek. Ez, testvéreim, az öröm koszorúja. Amikor szolgálatunk nyomán Isten azzal ajándékoz meg bennünket, hogy ott az örökké valóságban találkozhatunk azokkal a testvérekkel, akik hallottak és hallgattak a jó szóra, megtértek és éltek. Életük van Krisztusban, üdvösségük van, és ott majd találkozhatunk és örvendezhetünk együtt az üdvözültek seregében. A léleknyerők kapják tehát ezt a csodálatos koszorút. De vajon az a szolgáló, az a hívő kaphat-e koszorút, aki bár hirdette az igazságot, az evangéliumot, de ő maga nem követte az igazság útját? Ugye, hogy nem? Péter apostol a címzettekhez írva a presbitereket szólítja meg. Ő, mint presbitertárs, hogy legeltessék az Istennek nyáját, hogy amikor megjelenik a főpásztor, elnyerhessék a dicsőség hervatatlan koszorúját. A jól forgolódó presbiterek, a hűségesek, a gyülekezet vezetői, akiknek gondja volt Isten nyájára, népére, legeltették őket, hűs vizekhez vezették őket, az élet vizéhez, Krisztushoz. Azok majd elnyerik a dicsőségnek ezt a hervadhatlan koszorúját. De nyilvánvaló, hogy nem jutalmazzák meg azokat ezzel a koszorúval, akik megőrizték a nyájat, nem voltak hűségesek, akik elhanyagolták Isten népét, akik nem töltötték be tisztüket hűséggel és becsületessel Isten dicsőségére. A korintusi gyülekezethez írva Pál apostol említi, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a jutalmat, a győzelmi koszorút, aki elsőnek ér a célba. Azok futnak azért, hogy hervadó koszorút nyerjenek, ezért mindent megtesznek, minden áldozatot vállalnak, a felkészülés kemény áldozatát és próbáját, sok mindenről való lemondást. De mi romolhatatlan, hervadhatatlan koszorúért futunk. Testvéreim, nyilvánvaló, hogy nem koszorúzzák meg azt a versenyfutót a hit versenypályáján, aki a versenyben csődöt mond, aki elpártul, aki föladja. Démás olyan volt Pál apostol munkatársa, aki megszerette a világot,
és elhagyta az apostolt és munkatársait, mert belemerült a világba. Az Úr Jézus a szmirnai gyülekezetet is arra buzdítja, hogy legyenek hívek. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koszorúját. Vagy ahogy Jakab mondja, boldog ember az, aki a kísértésben kitart, mert miután megpróbáltatott, elveszi az életnek koszorúját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Aki hű, aki hívő, arra az életnek koszorúja vár. Legyünk hát győztesek, kitartók, mind végig. Az élet koszorúja vár ránk. Pál apostol Timóteushoz írva, mint egy összegzi a maga életét és szolgálatát. Megtérésétől kezdve, el addig az időig, ami ezt a levelet írja. Közel érzi a véget, hogy nem sok idő van már hátra, és befejezi földi pályafutását. Milyen csodálatosan summázza, mennyire megindító az, amit itt mond, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koszorúja, vagy a megigazult élet koszorúja, amelyet megad nekem az igaz bíró a ma napot, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik szeretettel vagy vágyva várják az ő eljövetelét, az Úr Jézus eljövetelét. Ilyen vágyakozás van a mi szívünkben. Várjuk őt, mert akkor a megigazult élet koszorúja vár ránk. Ezzel jutalmazza az Úr azokat, akik mindig kérnek, akiknek lámpásukban mindig van olaj. Nem úgy, mint az ostoba szüzeknek, akik nem készültek fel a vőlegény fogadására. Legyünk mi készek, várakozzunk. Tudom, ott van Isten igéjébe, hogy életünk ideje 70 vagy 80 esztendő, nagyobb része nyomorúság, hiábor, fáradozás, lehet több is ennél, lehet kevesebb is. De nem is az időtartam számít, hanem az életnek a minősége tudjuk. És ne is, ami halálunk óráját várjuk, ne a temetkezési vállalkozóra várjuk, hanem a megdicsőült, megváltóra, mi Úrunkra. Legyen mindig ott, ami szívünkben ez a vágyakozás, ez a várakozás, hogy bármelyik pillanatban eljöhet az Úr. Hitéletünk és hitünk, a benne vívott harc, legyen mindig Isten szerint való, és történjék az ő szabályai, az ő akarata szerint. A Jelenések könyvében utoljára még egy ilyen koronáról történik említés. A Jelenések könyvében a 24 vér, akik a gyülekezet képviselői trónusokon ülnek, és leteszik koronájukat a bárány trónusa elé. Teszik ezt hálából, bár meg vannak koronázva. Tudják, hogy az érdem nem az övéké, hanem az ő uruké, Krisztusé. Aki meghalt érettük, aki megváltotta őket, akiknek köszönhetik hitüket, kitartásukat és reménységüket is. Legyünk olyanok testvéreim, akik úgy tekintenek az Úr Jézus eljövetele elé, mint akiknek élő reménységük van. Mint akik rendíthetetlen országot kaptak, akik hálásak, és úgy akarnak szolgálni Istennek, hogy az ő dicsőségére, az ő nagy nevelének magasztalására legyen. Ehhez adjon Isten erőt, kitartást mindannyiunknak. Amen. Imádkozunk testvéreim, majd imádság után csendes percet tartunk. Szerető mennyei atyánk, mindenható Istenünk, ami Urunk Jézus Krisztusban. Te látod életünknek meg annyi gyarlóságát. Te látod azt, hogy önmagunkban nincs bennünk kitartás. És
Segíts bennünket, Urunk Istenünk, hogy győztesek legyünk. Tőled kapunk, tőled várunk minden erőt. Légy hozzánk irgalmas, mindenható Istenünk. Add a te szent lelked erejét. Segíts bennünket. Ne engedd, hogy megszégyenüljünk, ami Urunk eljövetelekor. Add, hogy legyen bennünk élő reménység mindig. Krisztust váró reménység. Segíts minket, Urunk Istenünk. Ne engedj ellankadni, megfáradni. Ne engedd, Urunk, hogy feladjuk a küzdelmet. Hát, hogy mindvégig tudjunk megállni a hitben és a reménységben, a keresztény életben. Segíts bennünket a keskeny úton. És hogyha megbotlunk, akkor állíts talpra, erősíts meg bennünket. Segíts, hogy le tudjuk érkedni a célba, a mennyei Jeruzsálembe. Áld meg a véletünket, tedd azt hasznossá, értelmessé, és szolgálóvá, a te dicsőségedre, és adok javára, akik között vagyunk és élünk. Segíts minket ebben, így áld meg minket. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most tartsuk a csendes percet. Kérem, tessetek helyet foglalni. Örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezeti teremben a javítási munkálatok befejeződtek, szépen, ékesen elkészült minden, áldott legyen érte az Úr neve. Hirdetem továbbá, testvéreim, hogy a gyülekezet lelki pásztora évi rende szabadságát a végéhez ér, úgyhogy a következő vasárnapon már itt lesz. Tudtommal vendég igehirdető fog szolgálni Szombati Gyula lelkipásztor testvérünk. És a jövő vasárnap a szokott rend szerint úrvacsorosztás is lesz, megterítjük az Úrnak szent asztalát, erre hívogatjuk a testvéreket, hogy vegyenek részt ugye a kegyelem asztalához való járulásban, emlékezve az Úr megtöretett testére és kiadott vére.